Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva kezdjük meg az Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk a 412-es számú énekünk második versével, mely így kezdődik: Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség szereztetési igéje mellé szeretnék egy igeverset felolvasni Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első leveléből, a 13. fejezetnek a 11-es versét. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Kedves szülők, keresztszülők, családtagok, ünneplő gyülekezet, van egy nagyon szép jelenet a Bibliából, azzal szeretném kezdeni, amikor Jézus tanítja a tanítványokat, és egyszer csak megszakítja a tanítást, és kézen fogva oda vezet egy kisgyermeket, odaállítja közéjük, és azt mondja Jézus, hogy ha ilyenek nem lesztek, semmiképpen nem fogtok eljutni az Isten országáig. És nyilván, amikor így példaként odaállítja ezt a kisgyermeket Jézus, akkor mi már ezt így megfejtettük, tudjuk, akkor arról a nyitottságról, arról az őszintességről, annyira a hitre való képességről, vagy bizalomról beszél Jézus és tanít, hogy a gyermek el tudja fogadni azt, amit mi felé nyújtunk. Ahogy a szülőt el tudja fogadni, hogy nem kérdőjelezi meg azt, amit teszek vele, amit mondok neki, legalábbis egy darabig. És utána valahol azzal a nyitottsággal rá is tud hangolódni arra, amit ő be tud fogadni. Ez egy nagyon szép kép. De nyilván, hogy ez a kép nem jelenti azt, hogy a gyermekeink mindenben példák. Hiszen pont, hogy a gyermekeinkkel együtt kapjuk azt a szolgálatot és feladatot is, hogy őket tovább vezessük abból az állapotból, amiben ők vannak. Egy kisgyermek kevés ismerettel születik. Nagyon csekély, kis érzelmi világa is van az elején. Az, hogy az hogy indul tovább, hogy mozdul meg benne, az rajtunk múlik, akik vezetjük őt. És Pál apostol erről a részről beszél, hogy az ember életéhez hozzátartozik ez a növekedés, testben is és lélekben is. Azt mondja, amikor gyermek voltam, akkor úgy beszéltem, mint egy gyerek. Akkor úgy gondolkoztam, mint egy gyermek, akkor úgy éreztem, mint egy gyerek. De ez kevés volt, azután én felnőttem, és van valami több ismeretem. Ezt a kisgyermeket is, akik idehozták, és nem akarom sietetni az időt, de egyszer Olivér egy felnőtt ember lesz. Ezt most még nehéz elképzelni. De hogy milyen ember lesz, az nagyon ijeszgetnek vele azok, akik a gyermektudománnyal foglalkoznak. Kb. Van 10-12 évünk, hogy egy jó alapot adjunk neki. Utána már csak úgy igazgatni, finomítani lehet a dolgokon. Úgy ettől megijed az ember, de mégis valahogy komoly felelősség, hogy én itt az életre tudjam vezetni. Hogy nem eljátszogatok vele most egy pár évig, nem kiveszem belőle azt, amire nekem szükségem van, hogy egy kis mosolyt hozzon, egy kis jó kedvet a család életébe, hanem ez egy élet. Ezt utána élni kell tovább, felnőttként döntéseket kell hozni, utána valamibe bele kell kapaszkodni, ereje kell legyen, meg kell tudja tartani önmagát, és tudja majd azt is, hogy kihez kell segítségül fordulni. Azt mondja Pál apostol, hogy úgy szóltam régen, mint a gyermek, hogy beszél. Hát ugye milyen szép? Csak nem értünk belőle semmit. Hogy a gyermeknek a beszédében összetud zavarodni is minden. A valóság, a mesével, néha olyan butaságokat is tudnak mondani a gyermekek, de olyan élvezettel mondják, hogy mi magunk is gyönyörködünk benne. Én szeretem azokat, biztos sokan találkoztak ilyen kis írásokkal, amiket ilyen gyerekszájnak nevezünk, ahogy ők megfogalmaznak dolgokat, de néha benne van az a naivitás, amiről tudjuk jól, hogy hát ez nem így van az életben. Meg aztán a gyermek nagy szókincséhez hozzátartozik egy erős kifejezés, a nem. Amikor azt mondja majd minden, hogy nem, én ezt nem akarom. Pál apostol azt kérdezi, hogy ebben a létben meg lehet maradni. Pedig felnőttként is így élünk, az álomvilágunk összekeveredik a valósággal, össze-vissza tudunk beszélni, és milyen határozottan nemet tudunk mondani olyan dolgokra is, amiket Isten a javunkra készít el. Aztán azt mondja, hogy és úgy éreztem, mint a gyermek. A gyermeknek jó kedve van akkor, hogyha megkapja azt, ami szükséges neki, amit akar. És rossz kedve van akkor, amikor ezt nem kapja meg. És valahogy ebben a gyermeki állapotban aztán utána meg kell értse, hogy néha az is a javadra van, ami nem kellemes. Hogy most elmegyünk a doktorbácsihoz, és meg fog vizsgálni. És ez a javadra van. És hogy én nem engedek meg valamit, az is a javadra van. És ezt olyan nehéz megtanítani, és olyan nehéz nekünk felnőttként is elfogadni. És azt mondja Pál apostol, hogy egyszer el kell hagyni ezeket a gyermeki érzelgőségeinket, ezt a hullámzó érzelmi világot, hogy akkor jó az élet, ha minden szépben, és akkor rossz, hogyha semmi sem működik, mert ezen túl van még valami. Ott van Isten, aki gondot visel rólunk, ott van az, aki szeretettel, de néha talán kemény kézzel is nevelget bennünket, mint ahogy egy édesapának is a feladat az, hogy helyre tegye a dolgokat. Vannak veszélyes dolgok, amik nem neked való, kisfia. És utána azt is elmondja, hogy és amikor gyermek voltam, úgy gondolkoztam, mint a gyermek. Hát persze, hát a kevés ismeretből összerakni nem lehet egy egésznek a képét. Ő abból a kevésből próbálja meg nagyon bölcsen meghatározni azt, hogy ő merre akar tovább menni. Ugye ez majd a tinikorban, a tinédzsereknél jön elő a legjobban, amikor azt gondolja, hogy az ő nagy ismerete az már mindenre elég. És akkor jönnek a feszültségek, hogy de te lehet, hogy ezt még nem látod. Te még gyermekként gondolkozol. És akkor ezt úgy a szívünkre vesszük, hát ez kinek esett jól fiatal korában, senkinek valószínűleg közülünk, hogy valaki azt mondja, hogy te nem látod az egészet. És akkor azt mondja a Pál apostol, hogy de ebből fel lehet nőni. És a keresztség az egy olyan nagyon szép indítása ennek a folyamatnak, ahol én magam elfogadom Istentől, hogy igen, én ezt a gyermeket az életre szeretném bevezetni. És ehhez adja Isten a maga segítségét, mert Jézus, amikor a keresztelés parancsát elmondja, azt mondja, hogy tanítsátok őket, hogy az én parancsolataimat megtartsák. Tanítsátok arra, hogy a szavai azok kiteljesedjenek, hogy a gyermek imádságokból igazi, komoly imádság legyen, ahol Isten segítségül lehet hívni, ahol hálát lehet neki adni. Megtanítani valahogy a gondolkodásomban is azt, hogy az életünk tele van olyan dolgokkal, amiket mi nem látunk át. De ha Isten kezébe hagyjuk, az jó helyen van, és ő majd gondot visel rólunk. És benne vannak az érzéseink is, amik annyira összekuszálódnak tényleg a hétköznapokban, hogy szeretem, nem szeretem, akarom, nem akarom, és olyan jó, amikor Isten ebből valamit úgy kivezet, és megmutatja azt az utat, amin járnom kell. Amikor ezt a kisgyermeket megkereszteljük, akkor ennek a nagy ígérete van ott, ebben a mondatban, amit mindig olyan szépen alá is húzunk, hogy veled leszek minden napon a világ végezetéig. Nyilván egy szülőnek is az a nagy igénye, vagy azt szeretné nagyon, hogy minél tovább kísérje a gyermekének az életét, lássa az örömét, lássa azt, ahogy kiteljesedik. De azt nagyon jól tudjuk, hogy az egészet egybe Isten tudja csak látni, és az ő ígérete ezért olyan nagy, hogy vele leszek minden napon a világ végezetéig. Ezekkel a gondolatokkal szeretném a keresztséget most kiszolgáltatni, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. Kérem, hogy erre az ünnepi alkalomra közösen álljunk fel, és azt kérem a szülőktől és a keresztszülőtől, hogy hallható szóval így közösen feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szentegyházba befogadtassék. Felejétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tudjon vallást tenni Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Gyülekezetet is kérdezem most, tegyünk mi is hitvallást. Ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, olyan nagy csodát művelsz velünk, amikor az élet folyamába beleállítasz bennünket is, nem csak úgy, mint akik a magunk életét éljük, és kaptuk te tőled, hanem akik olyan kis életeket is a kezünkbe foghatunk, akiket te terveztél és gondoltál el erre a világra. Szülőként, keresztszülőként, családtagként, nagyszülőként olyan izgalmas pillanatokat hoz az életünkben, és annyi minden meg is változik, nem csak körülöttünk, hanem bennünk is. És mégis érezzük, és tudjuk nagyon jól, hogy nem kis dolog ez, amire elhívtál minket, hiszen valami úgy kellene átadni az élet ismeretéből, ahogy talán mi magunk sem rendelkezünk azzal. Ezért hívjuk segítségül most a te bölcsességedet. Tégy készé bennünket arra, és őket is arra, hogy bölcsen, a tőled szerzett ismerettel, szeretettel, türelemmel tudják igazgatni az ő életét, odafigyelve mindarra a szükségre, ami benne ott felmerül, de vezetve mégis tovább azon, mint amennyit önmagától meg tud szerezni az ember ebből a világból. Így imádkozunk testi és lelki növekedésért, azért a környezetért, amelyben élhet, hadd legyen valóban örömére mindazoknak, akik körülveszik. De ilyenkor mindig kérjük, hogy hadd teljesüljön az az nagy ígéret is, amelybe ők most beleléptek, hogy ez az élet nem csak a mi javunkat, nem csak a saját hasznát, hanem a te dicsőségedet is hirdesse. Így kérünk áldást ennek a kisgyermeknek az életére, és mindazokért, akik körülveszik. Amen.
Yeah.
Foglaljuk el a helyünket. A keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. Folytatásra készüljünk a 662-es számú dicséretünknek az éneklésével. 662-es számú énekünkből az első és második verset énekeljük. Magasztallak én téged, Isten egeknek királyát. Isten igéjére figyeljünk, ahogy szól hozzánk ma a Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből. A 13. fejezetnek mind a 13 versét olvasom, közte lesz az az ige vers is, ami a keresztség kiszolgáltatása előtt elhangzott. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni tudok, ha minden titkot ismerek, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem is van, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Mikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak megértését, hallgatását. Jöjjetek fennállva együtt, imádkozzunk ezért. Örökkévaló Istenünk, békességes érzés a te házadban lenni. Valahogy mindig átalakulunk, egy pár percre legalább itt belül, amikor átlépjük ennek a háznak a küszöbét, valami egész másra vágyunk ilyenkor, mint ami állandóan körülvesz, mint ami állandóan rászakad az életünkre, vagy amit belül érzünk. Lehet, hogy itt is vannak feszítő kérdéseink, és lehet, hogy itt is van olyan gondunk, amit már imádságban annyiszor elmondtunk te neked, és még nem kaptunk igazán megoldást rá. De valahogy úgy érezzük, hogy itt biztonságban vagyunk, hogy valaki olyan ismer bennünket úgy, ahogy vagyunk, aki nem él vissza ezzel az ismerettel, és aki folyamatosan igyekszik azon, hogy ebből az ismeretből a legjobbat találja ki a számunkra. Így jó volt belépni ma is a te hajlékodba, és hozni mindazt, ami bennünk van. Nem nagyon tudunk mi ilyenkor magunkba úgy rendet tenni, hogy úgy méltóképpen érkezzünk meg, de a hajlandóságot vedd észre bennünk. Így várjuk a te igédnek az eligazítását. Engedd, hogy azt értsük meg belőle, amire ténylegesen szükségünk van, és hogyha van valami, amit nem értünk, akkor hadd növekedjék a mi hitünk, hogy tudjuk azt elfogadni, hogy az ott van a te titkaid között, és az úgy jól van. Így kérjük a te szent lelked munkálkodását, itt a mai Isten tiszteletünkön is, de az egész életünkre. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 263-as számú énekünkkel. 263. énekünk egyetlen verse van, Atya, Fiú, Szent Lélek, készíts szent igédre. Alapigénket újraolvasom az előbb elhangzott részből, Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első leveléből, a 13. fejezetnek a 10., 12. és 13. verseit. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Foglaljuk el a helyünket. Teljesen biztos vagyok abban, hogy az előbb elhangzó verseket, akár a korábbi felolvasott részt, akár a mostaniakat nagyon sokan ismerték. Pál apostolnak ezt a rövid részét nem csak a Bibliából ismerik nagyon sokan, hanem több olyan gyűjtemény van, amely értékes gondolatokat próbál összegezni, összefoglalni. Néha ilyenekhez eljutunk akkor, amikor egy-egy különleges alkalomra próbálunk idézetet választani, egy-egy házasságkötésnél, egy-egy születésnapra, egy-egy olyan fordulójára az életünknek, ahol úgy érezzük, hogy de jó lenne, valaki megfogalmazná azt, amit érzek, amit gondolok, de hát egy kicsit szebben, jobban, mert én olyan sután tudok csak fogalmazni. Az első rész az így is híresült el, hogy az a szeretet himnusza. Nem szeretném most ezt a himnuszt végigmagyarázni, erre egy Isten tisztelet valószínűleg kevés is lenne. Inkább a résznek a második felével szeretnék foglalkozni, ami megadja annak a célját, hogy egyáltalán Pál apostol miért is írta le ezeket a mondatokat. Ez nem csak egy magasztos költemény akar lenni, ami kedves az emberi fül számára, és úgy jó hallgatni. Vannak ilyenek, amikben csak annyira merünk bele merülni, hogy nagyon ne érintse meg az életünket, de olyan szép, olyan kellemes, olyan jó benne lenni. Egy kicsit ilyen langymeleg dolog ez. De Pál apostol nem ezért írta le ezeket a mondatokat. Ő úgy érezte, hogy ennek nagyon-nagyon súlyos következménye van az életünkben, hogy ezzel együtt tudjuk élni az életünket, vagy ezt kikapcsolva, vagy hiányolva, vagy úgy, hogy kimarad belőle, és akkor ott van egy hatalmas űr, amit be kellene tölteni, de nem tudjuk, hogy mivel töltsük be. És könnyű lenne azt mondani, hogy hát ez a nagy űrbetöltő valami, szeretet, ez számtalanszor kifolyik már így az ajkunkon, és nem is tudunk mit kezdeni ezzel a nagy fogalommal, mert hol ilyen negédessé válik és csöpögőssé, hol olyan érinthetetlen magasságokba akar emelni minket. És miről beszél itt Pál apostol? És Pál apostolnak, hogyha így végignézzük ezt a gondolat sorát, akkor az a cél, ami kijön belőle, az nagyon egyszerűen így megfogalmazható, hogy valahol a jelen valót össze akarja kötni az eljövendővel. De nem csak úgy eszmei szinten, hanem az én mostani életemet a jövendőmmel, a holnapommal, a holnap utánnal, az örökké valósággal. Mi az, ami ennek a kettőnek a kapcsolatát adja? Mi az, ami segít engem, hogy ne riadjak meg a holnaptól, mert a holnap az bizonytalan, az mindig is az volt. Most meg különösen úgy sok minden ránk nehezedik, és az emberben ezek a kérdések állandóan dolgoznak. És Pál apostol egy ilyen nagy létkérdést kezd itt feszegetni, hogy aki ma vagyok, az ki lesz holnap? Mi marad meg belőlem? És nyilván, hogy aztán van egy ilyen nagyobb távlati kitekintése is, hogy gyermekként megszületek, aztán felnőtt leszek, aztán élem az életemet, aztán, és ez reméljük így történik majd, jó reménységgel megöregszem, és utána elhagyom ezt a földi életet, és utána mi van? És ezek a gondolatok ott vannak bennünk, és bennünk is választ kívánnak. Azt mondja Pál apostol, hogy az egyik az töredékes, a másik az tökéletes. És sosem jó, hogyha a tökéletest váltaná fel egy töredékes. Pedig ezt éljük legtöbbször, hogy olyan nagy a szerelem, olyan nagy az elképzelés, olyan nagy az álom, annyira tökéletes minden, és utána kezdünk lefaragni belőle. És azt mondjuk, hogy nem tökéletes, és nem úgy működik, és nem úgy sikerül, ahogy én szeretném, és ez egy nagyon rossz érzés az embernek. Tudjuk, hogy a folyamat megfordítva meg sokkal többet jelentene, amikor elkezdünk valamit tökéletlenül, és ezt szemléljük a gyermekeinkben is, hogy olyan cuki, ahogy esetlen. De mögötte van annak a reménysége, hogy de egyszer az valamivé válik, valami olyanná, ami teljesebb, ami úgy ki tud teljesedni és felnövekszik. És valahogy így lenne jó megélni a dolgokat is, hogy ami ma még nem megy, nekem nem tudok olyan jól szeretni, nem tudom úgy elfogadni a másikat, nem tudom úgy megvalósítani, amit szeretnék, abban úgy reménykedhetnék, hogy de majd egyszer váltás jön, és lesz az tökéletes is. Hát nyilván ez a tökéletesség, ez nem belőlünk fog megszületni, de az Isten el akarja hozni, és azt akarja, hogy holnap már jobb legyen, és utána még jobb legyen, és utána tökéletes legyen. Hát ez ebben a mai világban és a mai hírözőnben elfogadhatatlan, vagy egy teljes szöges ellentéte. És Pál apostol ezért kezdi feszegetni azt, hogy mitől lesz más? Mitől lesz helyem a holnapba? Mitől nem fogok félni tőle? Mitől lesz helyem az örökké valóságban? És erre mondja azt, hogy hát ott van az a nagy szó, amit én nem is értek, és nem is tudok megmagyarázni, hogy ha szeretet nincs én bennem, semmi vagyok. Akkor jogos a félelem. Az embernek vannak ilyen nekifutásai, amikor azt gondolja, hogy valamiféle csúcs teljesítménnyel igazolni tudja azt, hogy helye van a mában, és helye lesz a jövőben is, mert ezen dolgozok, hogy én nekem ott is helyem legyen. És ehhez tényleg csúcs teljesítményekre van szükség. Pál apostol is felsorol néhány ilyent, nagyon szépen fogalmaz meg, tényleg nem tudnánk ilyen jól elmondani. Ha embereknek vagy angyaloknak a nyelvén szólok, és szeretet nincs bennem, akkor olyan lettem, mint a zengő érc vagy a pengő címbalom. Ha profétálni tudok, ha minden titkot ismerek, és minden bölcsességnek a birtokában vagyok, és ha teljes hitem is van, hogy hegyeket tudok megmozgatni, szeretet nincs én bennem, semmi vagyok. És hogyha szétoztam az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet nincs én bennem, semmi hasznom abból. Megfogalmazza azt, amit mi magunk is csinálunk a mindennapjainkban. Igen, embereknek és angyaloknak a nyelvén akarunk beszélni. Már annyit beszélünk, hogy végre észrevegyenek minket, hogy de hát itt vagyok én is, figyelj már rám. Mindenféle sületlenséget, butaságot is össze-vissza hordunk, meg lyukat beszélünk a másik hasára, meg megpróbáljuk meggyőzni, meg megpróbálunk igazolni dolgokat az életünkbe, hogy vegyenek észre, hogy én itt vagyok, én vagyok, törődj velem. És természetesen beletartozik az, hogy rengeteg teóriát legyártunk, azt is hangoztatjuk, hogy ez így van, mert én tudom, mert én bölcs vagyok. Aztán mennyit ér ez a bölcsesség? Néha ott fekszünk egy kórházi ágyon, kiszolgáltatva mindennek és mindenkinek, és old meg, hol az a nagy bölcsesség? Megtaláltad az örök életnek a nagy titkát, elixírját, hogy téged nem fog az soha utolérni? Hogy el tudod kerülni a problémákat, a kudarcokat, a válságokat? Nem csak a gazdasági válságokat, hanem a saját életünkben lévő válságokat is? De nagyon küzdünk érte, és nagyon hangoztatjuk. És az angyalok nyelvén is nagyon szépen tudunk beszélni. Istennel olyan nagy üzleteket kötünk állandóan az imádságainkban. Úgy meg akarjuk puhítani arra, hogy végre beadja a derekát, hogy meglegyen az, amit én nagyon meg szeretnék már kapni. És az Istenbe való kapaszkodásunk is egy valami ilyesmi akar lenni, hogy szóval tartom Istent, nehogy megfeledkezzen rólam. Nem kell szóval tartani, ismer téged. De nehogy megfeledkezzen, mert akkor holnap mi lesz velem? Itt volt a szép ígéret. Veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha jelentkezel, ha kiesel a padból, vannak tanárok, akik azért ezt nem annyira díjezzák, amikor egy kis buzgó mócsink gyerek állandóan esik ki a padból, hogy én itt vagyok, én ezt tudom. Nyugi, jó, sorra kerülsz majd te is. És az életben nagyon sokszor így nyújtjuk a kezünket, hogy nehogy már ne legyünk. És nyilván ez ahhoz is kell, hogy az múlandóságnak az a nagy nyomasztó érzése is valahogy kicsit feloldódjon. Hogy azt tudja mondani a gyerekem, hogy ezt apámtól örököltem, ezt a házat ő építette, ebben élek, ebben lakom, az ő kezemunkája van benne. Hát, ha még a neve, akkor addig még fönn marad. Vagy az édesanyám áldozatából született meg ez vagy az. Vagyis akkor így akkor megpróbáljuk éltetni a másiknak az elmúló életét is, még egy picit tovább. De valahogy mégis valami hiányérzet van ilyenkor az emberben. Vagy minden titkot megfejtek. Ez is egy ilyen nagy csúcs teljesítménye az embernek, vagy nagy igyekezete. Hogy én majd jó választ adok, és a jó válasz majd megnyugtat engem, és akkor kiszámíthatóbb lesz a holnap, és kiszámíthatóbb lesz a kapcsolatom. De nem lesz ilyen. És ott van a nagy önfeláldozás, igen. Azt, hogy a testem tűzhalára adom, hogyha mindenemet szétosztom. Vannak ilyen nagy mártíromságaink, amikor tényleg azt gondoljuk, hogy akkor sehogy máshogy nem tudom már a másikat megragadni magamnak, meg magamhoz kötni, meg a nevemet fenntartani, meg a lényemet fenntartani, csak azzal, hogy ilyen nagy áldozatot hozok, és akkor majd ő hálás lesz. És akkor nem vagyok senki, mert ő hálás nekem. Akkor Pál apostol azt mondja, hogy igyekszel, beleteszel mindent, küzdesz. Tetszik az a kifejezés, amit használnak sokszor mostanában a fiatalok. Kimaxolod a dolgokat, ugye? Kimaxolod. Az a minden. Csak ott már az ember nagyon borotva élen táncol, ott egy pillanat és törik minden, ott az idegeim felmondják a szolgálatot, elfogy az erő, ott egy pillanat, és a következőben úgy ébredek, hogy semmit nem tudok magamért tenni. És erre azt mondja Pál apostol, hogy ugye te is érzed, hogyha szeretet nincs, én bennem semmi vagyok. De hát ez mind szeretetből volt. Szeretni akartam, a szeretetet vágytam, azért csináltam, hogy ez valahogy legyen. De mi az? Egyáltalán mi az? És hogy lehet azt megszerezni? És akkor talán ott az embernek kellene egy ilyen bűnvallást tenni, hogy de én tökéletlen vagyok. Töredékes vagyok. És a töredékest fel kell váltsa valahogy a teljes, az igazabb. Erről beszél itt Pál apostol. Eljön a tökéletes, és akkor eltöröltetik a töredékes. De hogyha én töredékes vagyok, akkor én is el fogok töröltetni. Akkor mi lesz velem? Mi az, ami megmarad belőlem? És Pál erre azt mondja, hogy akkor kérj valamit Istentől, ami megtartja az életedet. És erre mondja azt, hogy ez a nagy ajándék, ez nem más, mint a szeretet, amit nem tudunk megfogalmazni, nem tudunk jól megtanítani. De valahogy mégis életszerűvé és életté kellene váljon az életünkben. És erre Isten ad eszközöket, hogy ez közel jöjjön hozzánk. Pál apostol ezekről az eszközökről úgy beszél, mint amik múlandó eszközök, amiket nem szabad túl nagyra becsülni, de mégis nagyon fontosak a jelenbe. A záró mondatot is talán sokan ismerték, amikor ezt a szép mondatot elmondja Pál, hogy most azért megmarad ez a három, a hit, a remény és a szeretet. És ezek közül ki is emeli a szeretetet, hogy az a legnagyobb. Mert a másik kettő az valami elővételezés, valami olyan eszköz, ami most még kell, aztán később már nem fog kelleni. Nem fog kelleni hit ott már, ahol megtörténnek a dolgok, ahol megvalósulás van. Ott már nem kell reménykedni. És ez az elővételezés, ez nekünk nagyon fontos az életünkben. Te mit tudsz elővételezni abból a gazdagságból, ami az Istennél van? Amire azt mondja, hogy ez az én hatalmam, az az én erőm, az az én teljességem. Mert valahol a szeretetnek ezt kellene hordozni az életünkbe. Ez lenne az az elővételezés. Ahogy egy gyermekkel is megéreztetem azt az állapotot, amiben jó lenni, ahol biztonságban vagyok, ahol tudom, hogy engem úgy vesznek körül, hogy odafigyelnek rám. És ezt nagyon jó érezni ott Istennél, és akkor megszűnik annak a félelme, hogy én senki lennék. Mert amikor ebbe benne vagyok, akkor azt is meg tudom fogalmazni, amit Pál apostol itt elmond, hogy én még tükör által homályosan látok. Én nem látom át a dolgokat. De egyszer majd talán én is fogok úgy ismerni, ahogy Isten megismert engem. És ez egy nagyon érdekes ismeret. Ez nem az a száraz ismeret, amivel én tudok mindent rólad, ami megrémít, ami kikerget a világból, ami miatt takargatjuk egymás elől a saját életünket, hanem ez az az ismeret, amire azt mondja, hogy én tudom, hogy neked mire van szükséged. Ez egy ilyen nagyon gyengéd ismeret, ami tele van szeretettel, ami akar alám nyúlni, és akar engem továbbvinni, fel akar emelni. És ebben az ismeretben van benne az a békesség is, amivel el tudom fogadni azt, hogy az én töredékességemet Isten kiegészíti valamivel. És amivel kiegészíti, az ad folytonosságot az én jövendőm felé. Nem az én nagy ötleteim, nem az én nagy cselekedeteim fognak megmaradni, hanem azok az ajándékok, amiket Isten adott nekem, amiket nekem elkészített, és én azokat el tudtam fogadni tőle. Az Isten szeretne valamit beletölteni már most az életünkbe, ami utána olyan ismertté teszi azt az ismeretlen holnapot, ami felé megyünk. Ha ma találkoztam az Istennek a kegyelmével, arról, hogy gondot visel rólam, és tényleg találkoztam vele, és adott nekem ez egy pillanatnyi időre is, csak egy rövid békességet. Ezt úgy szoktuk megfogalmazni a hétköznapi nyelven, hogy ez olyan volt, mint egy ilyen kicsi mennyország. Egy olyan pillanat, amiben olyan teljes volt minden. Akkor ez éltet engem arra nézve, hogy én tudom, hogy afelé haladok, hogy ez majd ki fog teljesedni, hogy egyre hosszabban érezhessem ezt az állapotot az életemben. És akkor erre Pál apostol befejezésként azt mondja, hogy Az ismeretlen jövendő azért nem félelmetesen idegen, mert ott lehet bennem ez az állapot, ez az ajándék, amit mi így nevezünk, hogy az Istentől kapott szeretet, vagy a szeretetben való létünk. És ez visz minden értéket át a holnapi napra, és aztán az örökké valóságra. A tanítványoknak volt egy nagyon érdekes élethelyzet, amit mi valószínűleg kevésbé tudunk átélni. Ez az élethelyzet nem más volt, mint az, hogy nap mint nap ott voltak együtt Jézussal, aki teljesen emberi módon, emberi gondolatokkal, emberi érintéssel jelen volt az életükben, de mindig ki tudta egészíteni az ő hiányosságukat. Amikor valami töredékes volt, akkor mindig ott volt Jézus, és tette a dolgát, és lett teljessé. És aztán Jézus kereszthalála után visszakapnak egy olyan Jézust, aki valahogy fura, valahogy más. Nem így lehet megérinteni, nem lehet olyan közvetlen közelségbe kerülni vele, hogy ahogy azt korábban is megtapasztalták, de éreztek valami hihetetlen nagy töbletet is, hogy minthogyha ha megtöbbszöröződött volna az az erő és hatalom, ami őket tartja, ami őket meg tudja tartani minden körülmények között, nem csak ma a viharos tengeren, nem csak akkor, amikor éhesek valahol és kenyeret kell adni nekik, hanem úgy mernek nézni az élet vége felé is, hogy ott nyílnak az ajtók majd az örökké valóság távlatába. És amikor erre a Jézusra néznek, mégis van bennük egy pici félelem, hogy de ki ez? Más lett, teljesebb lett, tökéletesebb lett. Mit kezdjek vele? És ami a folytonosságot adja, és ami miatt fel tudják ismerni, hogy ő az ő szeretete. Az, ahogy hozzám viszonyul, ahogy kérdez, ahogy bátorít, hogy nem ledorongol, hogy oda megy Péterhez, és azt mondja, hogy Péter, te szeretsz engem? És akkor én el tudom sírni neki, hogy igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Ez az, ami valahogy bátorságot ad nekem úgy belelépni a holnapba, hogy ott nem idegenként fogok bolyongani, hanem ott vár az Isten, aki ma is mellettem volt. És ha majd nagyot kell ugrani, ebből a földi világból egy másik világba, ugyanazzal fogok találkozni, ugyanazzal az érzéssel, semmi sem lesz más. Csak az, hogy van valaki, aki az egész életembe beleavatkozva, teljessé téve, tökéletességre igyekezve engem átölel. Amikor beléptünk ebbe a templomba, lehet, hogy nem így fogalmaztuk meg, de egy simit szerettünk volna Istentől. Valami olyasmit, hogy egy kicsit közel jöjjön, és azt mondja, hogy jó van, majd holnap is segítek. És ez nekem nagyon jó lett volna. De még talán többet is kaptunk. Mert azt mondja Pál apostol, hogy lehet, hogy a töredékes majd eltöröltetik, de ne félj, a teljes jön, és annak a teljesnek már érezted az ízét. Adja Isten, hogy ebben valahogy bele tudjunk kapaszkodni egy olyan világban is, amiben a változandóság nagyon közel van most hozzánk. Sok a félelmünk, sok az aggodalmunk, nehezen nézünk a saját életünkre, de féltjük a másikat is, akit szeretünk. Higgyük el, hogy az Isten keze hatalmasabb és erősebb, és minket meg tud tartani arra, amire ő eltervezett bennünket, vagy amire elgondolta az életünket. Hajtsuk meg a fejünket, és csendesen ezért imádkozzunk. Jöjjetek fennállva, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nagyon jól ismerjük már magunkat, és már talán vagyunk annyira bátrak, hogy szembe is nézünk azzal, hogy töredékes a mi ismeretünk, töredékesek az érzéseink. Vannak olyan hiányosságaink, amiket nem tudunk önmagunkkal betölteni. Néha találunk egy-egy embert, aki úgy tűnik, hogy alkalmas betölteni azt az űrt, ami bennünk van, de ez sokszor csak átmeneti. Rájövünk arra, hogy neki is vannak hiányossága, és így közösen próbálunk egymáson segíteni. Ez egy nagyon szép emberi jó szándék. Ugyanakkor van valami olyan hiány, amit senki más nem tud betölteni, csak te. És ez nyilván azért van, mert ez a hiány, ez te magad vagy. Az, aki így jelentette ki önmagát, hogy te magad vagy a szeretet. Nem valami emberi szólam, nem valami érzelgősség, hanem valaki olyan, aki szeretné megízleltetni velünk azt, amiről mi még nem is tudjuk, hogy azt lehet-e szeretni, hogy abban jó lenni. Sokszor úgy vagyunk, mint ahogy a szülő a kisgyermekkel, hogy alig tudjuk belevarázsolni azt a kis ennivalót, amire azt gondoljuk, hogy ez táplálja, hogy ez élteti, hogy ez erőt ad neki. Ugyanígy kell hozzánk is közel hozd azt, amit mi nem ismerünk. Félünk is tőle, hogy nem ismerjük. De aztán, amikor megízleljük, akkor bennünk van az a békesség. Így tudtuk meg azt is, hogy jó nálad lenni. És amikor a holnapra nézünk, akkor nyilván bennünk vannak az aggodalmak, és bennünk vannak a félelmek. De szeretnék úgy tekinteni rá, hogy abban a holnapban te is ott vagy. Ugyanazzal a hatalommal, ami eddig is megvolt neked, ugyanazzal a szeretettel, törődéssel. És hogyha ennek az életnek az összes múlandó része lefutott már, akkor is ajtót tudsz nyitni olyan világba, amiben csak még teljesebben érezzük azt, amit itt megízleltünk, és nagyon jó volt. És talán éppen ezért olyan keserű, olyan szomorú néha az életünk, hogy ezek csak ízek voltak. Köszönjük Istenünk azt, hogy ezen a vasárnapon eléd vihetjük azokat is, akik újra kezdik a tanévet, diákokat, szülőket, tanárokat, akik szeretnének valami többet átadni, amiben benne van egy olyan ismeret is, ami talán sokszor hiányzik még belőlünk. Engedd, hogy ne csak tárgyi tudás legyen ez, hanem valóban az életnek az ismerete. Így imádkozunk azokért, a pedagógusokért is, akik ezt hittel tudják összekapcsolni, és úgy tudják vezetni azokat a gyermekeket, akik ezen az úton vannak. De engedd, hogy mi magunk is mindig a gyermekeid maradjunk, és tudjunk tőled tanulni. Így gyülekezetként is, ebben a közösségben. Tudjuk, hogy vannak hiányosságaink. Engedd, hogy engedjük azokat betölteni a te segítségeddel, te általad. Imádkozunk népünkért és nemzetünkért, de ezért a nagyobb világért is, amiben elhelyeztél bennünket. Sok a békétlenség, sok a zűrzavar. Olyan könnyű lenne kimondani, hogy ha szeretet lenne, akkor minden a helyére kerülne. De ebben ott van a nagy igazság is. Csak ezt nem mi tudjuk létrehozni, hanem ezt tőled kellene elkérni. Engedd, hogy minél többen imádkozhassunk, imádkozhassanak azért, hogy valóban ez változtasson meg mindent. Így kérünk, hogy áld és tartsd meg életünket a te kezedben, kegyelmedben, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és röviden úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném felhívni a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Hirdetem, hogy ma délután 5 órakor is tartunk istentiszteletet, minden hónap első vasárnapján, így a mai napon is, délután 5 órakor gitáros zenés istentiszteletet tartunk. A mai istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Cikó Györgyi beosztott lelkipásztor fogja végezni. Szeretettel jelzem a gyülekezet azon tagjainak, akik jelentkeztek Mátraházára gyülekezeti csendes hetünkre, nem a most következő hetünk ez, hanem az azt követő hét, majd szeptember 12-től, hogy most már készítjük elő az utazásnak a feltételeit és a lehetőségeit is. Tudom, hogy vannak olyanok, akik autóval fognak megérkezni. Én azt kérem, hogy olyan 12 órára érkezzenek meg, hogy 12:30-tól a közös ebéddel tudjuk indítani a programot. Azok, akik pedig közösen busszal, menetrend szerinti buszjárattal fognak érkezni, nekik szeretném hirdetni, hogy a stadionoktól indul egy olyan busz, amely hétfőn 9:45 indul el, és ez pont úgy érkezik, hogy akkor kényelmesen ebéd előtt meg is érkezünk, erre váltsanak jegyet. Visszafele majd pénteken a 12:33 járattal fognak jönni. Valószínűleg, hogy ha mindenki ezen a jövő héten megváltja ezeket a jegyeket, és látják, hogy milyen népesen szeretnénk feljutni a Mátrába, lehet, hogy egy külön buszt is fognak rendelkezésre bocsátani, de kérem, hogy mindenki maga váltsa meg önmagának a jegyet, vagy egyen-ketten össze lehet beszélni, nem tudom összesen hányat adnak ki egyszerre, de akkor egymást segítsük ezzel. Tehát a 9:45 járatra tessenek jegyet váltani, mert ez átszállás nélkül visz föl bennünket. Nem a végállomásra kell menni, hanem Mátraháza üdülők, ez a neve ennek az állomásnak, odáig kell jegyet váltani, és ott kell majd leszállni, de majd a testvérek egymást fogják segíteni, mert többen voltak már ott, és ők akkor majd ismerni fogják a járást. Azt is szeretném kérni, hogy senki ne felejtse otthon a személyi igazolványát. A személyi igazolvány egy beléptető kártya most minden üdülési rendszerbe, az annak ott kell lennie, ha nem, haza kell jönni érte, az meg kellemetlen lenne. Tehát azt mindenki elsőként csomagolja el. Ha bárkinek bármilyen kérdése van, nyugodtan hívja a lelkészi hivatalt, keressen benne engem, és a héten igyekszem választ adni. Azt is szeretettel hirdetem, hogy a mai vasárnappal a gyülekezeti hitoktatást is elkezdtük. A következő héten már elkezdődik az iskolai hitoktatás, legalábbis ott, ahol már vannak órarendek. De a gyülekezeti hitoktatást is a mai nappal elkezdtük. Szeretettel várjuk a gyermekeket. Az óvodáskorúaktól egészen a 6-os gyerekeket, azokat az istentisztelettel egy időbe várjuk a gyülekezeti házba a foglalkozásokra. A konfirmáló gyerekeket, a 7.-8. évfolyamosokat, pedig majd az istentisztelet után 4:12-től konfirmációi előkészítőre. Ennek az első alkalma majd október 18-án lesz, addig kérem, hogy szolgalmasan látogassák az istentiszteleteket, persze meg majd utána is. Tehát a konfirmálók a 7.-8. évfolyamosok, és velük szeptember 18-án fogunk kezdeni. Isten tiszteletünk zárásaként a 774. számú dicséretünket énekeljük, mind a 3 rövid versével, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Először tehát a 774-es számú énekünket, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.